A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Saját érzéseim, vágyaim és szükségleteim helyett folyamatosan másokére hangolódom, azok alapján cselekszem, akár még belső meggyőződésem ellenére is. Röviden így írható le a behódolás séma. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit!
A behódolás sémáról kezdtünk el beszélgetni az előző műsorban. Én egy picit már felelevenítettem, hogy mi is a lényeg ennek a behódolás sémának, de bővebben mit lehet elmondani erről a sémáról? Hogy alakul ki, mi jellemzi?
Talán a jellemzésre helyezném most a fő hangsúlyt. Amikor valaki ennek a belső világában él, ami egy sebzett belső világ, akkor a lényeg, hogy három területen érzések, érzelmek, szükségletek, vágyak, késztetések elnyomva érzi magát, ezek nem tudnak természetes módon felszínre kerülni, a megélésük és kifejezésük gátlás és tilalom alá kerül, ezzel együtt pedig az illető nagyon is ráhangolódik és figyel a környezetének vagy külső elvárásoknak a teljesítésére, környezetének a szükségleteire, számára fontos személyek vágyaira, szükségleteire, érzéseire, esetleg tilalmára vagy parancsaira, ezekre hangolódik rá, miközben eltávolodik saját magától, közben pedig még akkor is így jár el, hogyha egyébként kialakul benne egy belső meggyőződés, hogy ezt nem is így kéne csinálni. Vagy hogy én ezt nem így akarom, vagy nem így szeretném, vagy szerintem ez nem jó, akár még erkölcsileg is. És mégis megjelenik benne egy szorongás, egy félelem, egy aggodalom, hogyha nem teljesítem azt, amit te kérsz tőlem, amit te akarsz, te parancsolsz, te utasítasz rá, akkor a félelem ezt mondatja velem, akkor majd megbüntetsz valamilyen formában, olyan következményei lennek, amit mindenképpen el kell kerülni, akkor majd nem szeretsz, akkor majd elutasítasz, esetleg a kapcsolatnak akkor vége lesz, ezt nem engedhetem meg magamnak, akkor majd kritizálni fogsz, vagy nem fogsz megbecsülni, vagy majd elítélsz engem, és az illető tehát belül beszorítva, szorongásokkal teli, aggodalmakkal vegyes élményvilágban él, és belül, még hogyha egyébként tudatos is számára az, hogy valahogy nem így kéne, ez nem jó nekem, nem szeretnék így élni, de a döntéseiben újból és újból maga ellen dönt, és ebben a beszorítottság érzésben tulajdonképpen valami olyasmit fogalmaz meg, hogy egyszerűen ebből nem tudok kitörni, hogy be vagyok zárva, hogy tehetetlen vagyok, hogy nem tudtam más tenni, hogy ez volt az egyetlen választásom. Például gyóntató papként nagyon fájdalmasan hallom azt, amikor valaki azt mondja, esetleg egy komolyabb, súlyos bűn megvallása után, de hát, atya, nem volt más választásom. De hát, atya, nem tehettem mást. Ez nagyon-nagyon szomorú, kétszeresen is. Mert egyrészt tett valami olyasmit, vagy elmulasztott valamit, ami egy súlyos dolog, ez önmagában fájdalmas, de hogy most nem örülhetünk annak, hogy ő valamiképpen a bűnbánat, bűnbocsánat szentségében föloldozást nyerve megszabadul, miközben valamennyi világosság is költözik bele, és azt mondja, hogy soha többet ezt nem, mert hiszen mit mond? Hogy nem tehettem másképpen. Nem egyszer ebben az is benne van, hogy ha még egyszer ilyen helyzetbe kerülnék, a külső nyomás, vagy az, ahogyan én azt átélem, mintha lenne egy olyan külső nyomás, amivel szemben én egyáltalán nem tudok semmit se tenni, sokkal erősebb lenne a saját akaratomnál, döntésemnél, lelkiismeretemnél is, Ezért hát még egyszer megcsinálnám ugyanúgy. Bár hát látja, atya, hogy itt vagyok, sírok, meg vagyok rendülve, hiszen én ezt nem akartam, de nem tehettem másképp. Ilyenkor nem egyszer le kell állni, vagy tovább kell ott ülni és térdelni, és elkezdeni beszélgetni arról, hogy van különbség a között, hogy nem tehettem másképpen, vagy hogy éppenséggel tehettem volna másképpen, csak nem tudom másképpen tenni. Vagy ott és akkor úgy éreztem, hogy nem vagyok képes másképpen tenni. Ez nem ugyanaz. Ilyenkor tehát nem egyszer tulajdonképpen a gyóntató papként is, nem egyszer valamilyen lelki gondozói néhány percre, mondatra, időre van szükség, mert az illető valóban úgy éli meg, hogy ebben a helyzetben nem volt más megoldás. Pedig hát az emberi szabadság, még ha relatív is, éppenséggel egészen nyilvánvaló, hogy minden helyzetben több lehetőséget kínál föl.
Az előző műsorban nagyon sokat beszéltünk a haragról is, a négy alapérzelem egyikéről, miszerint, hogy a harag nagyon sok erőt szabadíthatna fel bennünk arra, hogy cselekedni tudjunk, és ne kelljen szabadkoznunk, hogy nem tehettem másként.
Pontosan így van. Tulajdonképpen, aki a behódolás belső sebzettség világában él, pontosan nem egyszer a haragjától, mint alapérzéstől van a legtávolabb. Ezért pontosan, ahogy mondod, ha az illetőben lett volna az önvédelemhez szükséges harag, legalább annyi harag, ami őt abban segíti, hogy azt tudja mondani, hogy nem, hogy ezt nem teheted meg velem, hogy akármit is mondasz, számomra ez annyira fontos, vagy annyira így helyes, vagy hát ez az erkölcsös. Ha ezzel a haraggal valaki jól tudna bánni, akkor tulajdonképpen lehet, hogy nagyon-nagyon egyszerűen, éppenséggel a természet is a maga erejével segítségére lenne abban, hogy erkölcsileg helyes magatartásformákat válasszon.
Azt is említetted, hogy ha valaki el van vágva a saját haragjától, nem ismeri a saját haragját, hogy hogyan tudja megélni a haragot, és hogy mire használható az ekkor felszabaduló erő, energia, az sem tudja, hogy mekkora ereje van. A MOM Kulturális Központban tartott keddi alkalmak egyikén az erővel kapcsolatban azt mondtad, hogy egy elég furcsa világban élünk, mert minthogyha erőtlenek lennénk, és nem ismernénk fel a saját erőnket. De ezt hogy értetted? Azért kérdezem ezt, mert sokszor azt tapasztalhatja az ember, hogy bizony az győz, aki erősebb. Az erő törvénye uralkodik a világban. De ez hogy hozható össze, hogy van párhuzamban azzal, hogy nem érezzük a saját erőnket?
Az a mi világunknak egy nagyon érdekes sajátossága, hogy a fizikai munkától, azzal az alapvető tapasztalattal szinte már csak a konditermekben vagy a sportpályán találkozunk, városi ember nagyon gyakran, hogy főleg értelmiségi ember, hogy nincsen élményünk arról, hogy a fizikai erőnk mire képes és mire nem. Ezért ehhez a világhoz az is hozzá tud tartozni, hogy meg tudom élni azt, hogy valamire alkalmas vagyok, valamire képes vagyok, valamit meg tudok csinálni. Hiszen a fizikai erő kifejtés nyomán látom azt, ahogy egy tárgy innen oda kerül. Hogy ezt most meg tudtam emelni, ezt föl tudtam venni, ezt el tudtam rakni. És a többi, és a többi. De közben a saját erőnkkel kapcsolatban az is egy élmény, hogy egy szociális térben megélem azt, hogy a másik erősebb, mint én.
Ezen az alkalmon a férfi és a női erőről is beszéltél, illetve ezzel kapcsolatban a férfiasság, férfiság és a nőiség, nőiesség megéléséről is. Válasszuk ketté ezt a két dolgot, igen, hiszen nem lehet ugyanaz. A férfi erőről beszéljünk először egy picit. Mi is ez a férfi erő? Macsókkal úton, útfélen találkozunk, de ez az a férfi erő, amit mi keresünk, vagy amiről mi beszélünk?
Először is, ami önismereti csoportok vezetése kapcsán alaptapasztalatom lett. Ez az, hogy nagyon sokan el vannak vágva a saját hangjuktól. Ugye mondjuk is ezt, hogy hangerő. Az nagyon-nagyon szívbemarkoló, hogyha egy férfi nem tudja a hangját kiereszteni, hogyha nem tudunk kiáltani, kiabálni, üvölteni. Tulajdonképpen mondjuk egy stadionban, mikor férfiak együtt zengik annak a csapatnak az indulóját, vagy szurkolnak és drukkolnak, akkor egy nagyon fontos dolgot tesznek ebből a szempontból, amiről most beszélgetünk, hogy érzik a hang erejüket. És a hang erejükön keresztül, nyilván, hogy megérik a saját erejüket, készségüket, képességüket, hatékonyságukat, ezt minden további nélkül át lehet vinni aztán a munkavégzésbe. Nyilván az a problémás, hogyha ezt egy mérkőzés utáni verekedésbe viszik át, agresszió formában jelenik meg, de egész más, mikor valaki megélte azt, hogy van ereje a hangomnak, hogy tud zengeni sok ember férfi hangja, és akkor mi történik? Mondjuk elmegy a munkahelyre, és ott a férfi munkatársaival használja ezt a megélt, megtapasztalt erőt, amit átélt például akkor, amikor együtt kiáltották azt, hogy hajrá, hajrá.
Arról is beszéltél, hogy ha megismerjük, férfiakról van szó, ha a férfiak megismerik a saját erejüket, akkor bizony sokkal jobban tudják kontrollálni azt, akár a haragot is, és nem csap át agresszióba.
Igen, pontosan így van. Tulajdonképpen, amikor azt látjuk, hogy egy férfi gátlástalanul indulatos, az azt jelenti, hogy az erejét nem tudja kézben tartani, ilyen értelemben pedig gyönge. Gyönyörű keleti történetek vannak arról. Két mester találkozik, két szamuráj. Elő se veszik a kardjukat, hanem csak néznek egymással farkas szemet, és eltelik 5 perc, és az egyik leteszi a kardját, és mélyen meghajol a másik előtt. Mert pontosan érzik a saját erejüket, és érzik a ellenfélnek, vagy a küzdőtársnak az erejét, és ebben az erőben az is benne van, és ehhez is nagyon nagy erő kell, hogy be tudjam ismerni, hogy én gyöngébb vagyok, és te erősebb vagy.
Most a hangra, a hang erőre visszakapcsolva, aki sokat kiabál, hangoztatja az erejét, akkor ezek szerint gyenge.
Pontosan így van. Ez a gyöngeségnek a jele, hiszen van egy pont, ahol ő már nem tudja irányítani azt, ahogyan megnyilatkozik. Éppenséggel elfogy az eszköztára. Már semmi más nem marad számára, mint esetleg csak egy üvöltés. Vagy rosszabb esetben valamilyen agresszív megnyilatkozás.
A férfi erő mellett ott van a női erő is, amivel azt gondolhatnánk, hogy úton útfélen szintén találkozunk erős női vezetőkkel, határozott anyukákkal, akik uralják a családot is, esetleg a férjüket is. De mi az igazi női erő?
Gyönyörű dolgot olvastam Pinkola Estes tollából. Ő azt mondja, egy idősebb hölgy, sok évtizedes szakmai tapasztalattal a segítő foglalkozásban, ő azt mondja, hogy a legtöbb férfi fél a női erőtől és a nők erejétől, de a női erőtől a férfiakon kívül már csak a nők félnek jobban. És aztán hozzáteszi, hogy az igazi női erő akkor tud megjelenni, hogyha egy nőnek van ereje valamit élővé tenni, valamit megszülni, segíteni, hogy valami világra jöjjön, de közben, és itt megint a gondolatnak a második részének van az igazi súlya, de hogy a női erőnek abban van még óriási szerepe, hogy egy nőnek van ereje valamit elengedni, valamit elveszíteni, valamit elgyászolni, nem csak életre segíteni, hanem hagyni, hogy az elmúljon.
Az elmúlással kapcsolatban szerintem ambivalensek vagyunk a kultúránkban. Nem szeretünk ezzel szembesülni. A ráncokat megpróbáljuk eltüntetni, mindenki sokkal fiatalabbnak akar kinézni, mint valójában. Ezt hogy lehet megtanulni? Hogy tudjuk, hogy tudják a nők magukban ezt a női erőt kifejleszteni, erősíteni?
Kétség kívül itt több érték is találkozik. Milyen jó, hogy egy nő szép akar lenni. Szerintem nagyon nagyszerű, fel csak a férfiak örömére is. legyen is szép. Tehát nagyon nagyszerű, hogyha egy nő ad magára. Fontos neki a kinézete, a teste, az alakja. Nagyon jó, hogyha időt, energiát szán erre is. Ez azonban nincs ellentétben azzal, hogy tud méltósággal megöregedni. Hogy éppenséggel, miközben folyton folyvást a szó jó értelmében megfelelő időt és energiát szán arra, hogy a szépségét, most ebben az esetben a külső jegyeit a szépségének föntartsa és megőrizze, aközben ezzel párhuzamosan mindig is tudatában van annak, hogy hát tulajdonképpen hány éves, hogy szabad most már neki így kinézni, most már neki nem kell úgy kinézni, és éppenséggel a belső szépségét is újból és újból gazdagítja, kifejezése juttatja, hiszen végül is még a szépség versenyek kapcsán is milyen sokan beszélnek arról, hogy van egy nőnek kisugárzása, vagy nincs. Hát márpedig a szépségnek ez a belső kisugárzása, ez nyilván átsugárzik azon a testen is, ami lehet, hogy 50 éves, vagy lehet, hogy 70 éves. Egy 70 éves nő is tud gyönyörű lenni, vagy például, mikor esküvői szertartásoknál ott állok, és nézem a menyasszonyokat, én még csúnya menyasszonyt nem láttam. Ez azt jelenti például, hogy az öröm, vagy a boldogság, vagy egy kapcsolatnak a szépsége, vagy az egymásra találásnak az öröme, hát az átsugárzik egy emberen, egy nőn, és egyszer csak megszépíti őt.
A behódolás sémánál mennyire beszélhetünk arról, hogy élünk az erőnkkel, hogy tudatában vagyunk az erőnknek?
Éppenséggel minél inkább ennek a sebzett belső világnak a fogjaiként élünk, tulajdonképpen az erőnknek csak valami egészen minimális töredékéhez férünk hozzá, és az az élményünk magunkról, hogy erőtlenek vagyunk. Nem csak gyöngék vagyunk, hanem erőtlenek vagyunk. És még hogyha látjuk, vagy tudjuk is, hogy mit kéne csinálnunk, már hogy mi mit gondolunk arról, hogy mi lenne itt a helyes vagy a jó, vagy mi esne esetleg nekünk jól, úgy érezzük, hogy nincs erőnk ezt kifejezni, nincs erőnk ezt végigvinni, nincs erőnk ezért megküzdeni, nincs erőnk ezért harcolni, vagy magunkat kifejezni és képviselni. Mahatma Gandhinak van egy gyönyörű mondása, azt mondja, a között, amit az emberek megtesznek, és amit meg tudnának tenni, ég és föld a különbség.
Amikor a behódolás sémáról beszéltél, azt mondtad, hogy azt tartod a legkritikusabb pontnak ezzel a sémával kapcsolatban, hogy a saját belső meggyőződésünk ellenére teszünk és cselekszünk. Mennyire van egyáltalán saját belső meggyőződése egy olyan embernek, aki ezzel a sémával él?
Éppenséggel különböző fokozatokat különböztethetünk meg. Van, aki egyáltalán nincs is tudatában saját érzéseknek, szükségleteknek, vágyaknak saját meggyőződése nem is alakult ki. Hiszen nagyon erőteljesen egy külső vezéreltség alapján él, ezt szokta meg, ebbe gyakorolta bele magát, és számára ez a természetes. És nyilván létezik olyan is, hogy valaki nagyon is érez, szükségletei birtokában van, átéli ezeket, éppenséggel vágyait meg tudja nevezni, ezzel összefüggésben is meg tudja mondani, hogy számára mi lenne az erkölcsileg helyes, vagy hogy mi az ő meggyőződése valamivel kapcsolatban, mi is volna az ő belső hitvallása, és mégsem képes ez alapján döntéseket hozni, vagy cselekedni, illetve még inkább azt mondanám, hogy kívülről látnivaló, hogy képes volna rá, de belül ő ezt nem így éli meg. És ebből a szempontból valóban némi személyiségfejlődés nélkül ő mégiscsak bezárva érzi magát, és miközben van saját meggyőződése, nem érzi az erőt ahhoz, a képességet, az utat, a lépéseket egymás után, hogy is tudná azt reálissá tenni.
belső meggyőződésem ellenére cselekedni nagyon veszélyes dolog lehet, hiszen könnyen meghasonulhatok saját magammal.
Hogyne, és tulajdonképpen se itt, se ott nem vagyok már, amikor valaki teljesen külső vezéreltségű, és szinte észre se veszi, hogy másképp is lehetne, vagy hogy ő benne valami más is van. Ebből a szempontból kevesebb belső konfliktussal, vagy diszonanciával, vagy belső meghasonlottsággal él. Az a valaki, aki ott van annak a küszöbén, hogy kigyógyuljon ennek a sémának a hatása alól, ő tulajdonképpen valódi erős nagy belső meghasonlottságban él, és milyen nagy dolog, hogy ha egy ilyen embert képesek vagyunk segíteni, bátorítani, mellé állni, elismerni, elfogadni, vagy helyeselni az ő belső meggyőződését. Például egyáltalán azt elismerni, hogy neki lehet belső meggyőződése.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Biksa Levente nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.